egységben az erő, ahol a mosoly, ott az energia, ilyesmiket lehet hallani az ilyen nagy közösségi sportos megmozdulásokon. Most szeptember 23-a és 30-a között az Európai Sporthétet rendezik meg. Tegye fel a kezét, aki már korábban részt vett valamelyiken, és az is, aki még nem hallott róla. Oké, most akkor fog hallani róla. Aki itt van velünk a vonalban, Juhász Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség projektfelelőse. Hello, Péter!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Te képzeld, ma is a sportról fogunk beszélgetni, múltkor is már beszélgettünk.
Igen, igen, lesz, ha már csak ez a...
Meglepődtél, nem? Te sokat mozogsz?
Igen, én próbálom aktívan tengetni a hétköznapokat. Egy hét folyamán azért 5-6-szor el szoktam menni mozgolódni. Futni, csapatsport, foci, illetve egyéb saját és súlyos edzések.
Segíts egy kicsit, légy szíves, mert szerintem nagyon sokan vannak úgy a hétköznapi mozgással, hogy nincs rá idő, nem találják meg az időt, nem tudják, hol lehet lefaragni, több, egyébként sokszor én is ebbe a csapdába esek. Hogyan lehet ezt jól menedzselni? Az, hogy a mozgás, a test, aztán majd beszéljünk az Európai Sporthétről is, de előtte egy általánosságban, hogy hogyan lehet azt menedzselni, hogy a hétköznapi mozgást azt mindig elvégezzük, mindig mozgásban legyünk.
Nehéz, könnyűnek hangzik, hogy mindig lehet mindenre időt fordítani, de hogyha valaki tényleg 8 órában dolgozik, akkor még hazamegy, reggel fölkel, tehát hamar el tud telni az az idő, ami még mozgásra fordítható. Mi azt szoktuk mondani, hogy a kicsi is jó. Tehát, hogyha valaki 10 percet tud mozogni, 20-at, 25-öt, de ha csak 5 percet, még az is jó, mert a nullánál az pont 5 perccel több.
Aha, képzeld el, hogy 70-es évekből van fent a YouTube-on egy videó, Arnold Schwarzenegger egy ilyen esti talkshow-ban szerepel, és akkor ott egy színésznővel beszélgetnek, és akkor kérdezi a színésznő, hogy mennyit kell sportolni naponta, és pont azt mondta a jó öreg Arnold, hogy bármennyit, 5 percet, 10 percet, 15-öt, tök mindegy, csak mozogjál. De akinek vannak céljai a mozgással, az hogy tudja belőni, hogy hány percre van szüksége? Tehát, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, jön a strand szezon, és jól akar kinézni, vagy jön a tél, és fit akar maradni. Tehát ezekre van ilyen standard időskála, amiket érdemes meghatározni?
Hát időskálát azt én nem mondanék. Nyilván mindegyik sporthoz, illetve a kívánt cél eléréséhez érdemes szakembert felkeresni, és ő, ha nem is azt mondja, hogy mennyi idő szükséges, de itt akár a kalóriaégetés, vagy a feladatok elvégzése, vagy ha éppen valaki a futásra szeretne más eredményt elírni, akár az idő eredményében, vagy teljesítményében, vagy akár a testsúlyával, annak is megvannak ugye a fokozatai, hogy milyen pózusszámon ég legjobban a zsír vagy a kalória, és ezáltal azt pontosan lehet mérni, be lehet szabályozni, és a kellő hatást el lehet vele érni.
Nagyon sok ilyen otthoni mozgást népszerűsítő oldal van most már, meg akár a közösségi médiában feljönnek ilyen mozgás gyakorlatok, hogy most nem kell menned a konditerembe, most már otthon is ezt meg tudod oldani. Hogyha európai, most már rávezek lassan az Európai Sporthétre, meg egyáltalán így az európai statisztikákra, hogy ezeknek a megjelenésével érzékelhető az, hogy egy egészségesebb társadalomban élünk, vagy ez csak ilyen felszín kapargatása, és igazából jó hangzik, meg jól néz ki, de mármint az, hogy ilyenek vannak, de hogy valójában senki nem űzi ezeket, vagy kevesen.
Hát mi bízunk benne azért, hogy sokan űzik, illetve hogyha nem is mindenki, akiket elérünk és megszólítunk az egyes rendezvényeken vagy kampányokban, de szépen lassan beivódik azért. Itt akár most nem kell nagy mozgásra gondolni, mert vagy sportolásra, elég, hogyha valaki elmegy kutyát sétáltatni, vagy a munkahelyén a lift helyett a lépcsővel megy lefel. Tehát mi ennek is örülünk, hogyha már ilyen kényelmi opciókat kiváltó mozgásformáknál tényleg használjuk a testünket.
Na jó, van, térjünk rá akkor az említett eseményre. Ugye hétfőn kezdődik az Európai Sporthét. Ezt 2015 óta minden évben megrendezik, és ezt még az Európai Bizottság kezdeményezte. Azért azóta eltelt 8 év. Arról van valami hír vagy info, hogy elérte-e a célját? Szóval, hogy ez egy népszerű kezdeményezés lett, sokakhoz eljutott, sokan vesznek részt, nem tudom, országokra bontva, vajon van-e arról info, hogy kik azok, akik ebben erősebbek, meg melyik az ország, ahol nem annyian élnek ezzel a lehetőséggel?
Hát nagy öröm számomra azt kijelenteni, hogy az Európai Sport Héten például idén Magyarország regisztrálta föl a legtöbb eseményt Európában, de mi közel 550 eseményt regisztráltunk, és hát a magyarok, és ez várhatóan 54 ezer fős létszámot fog eredményezni, hiszen itt vannak ilyen párfős rendezvények is, események, ahol egy külön kis csoportos foglalkozás van, de megtalálhatóak több ezres létszámú futóesemények is, vagy egyéb más családi fesztiválok, vagy sportági versenyek, valamint más csoportos foglalkozások is. Ezeket az eseményeket mindenki meg tudja nézni a www.europaisporthét.hu oldalon. Azon belül is van egy hol mozoghatsz menüpontunk, hogyha arra rákattint a kedves leendőbeli résztvevő, akkor ott szűrőkkel és minden egyébbel ki tudja választani a magának legmegfelelőbb sportágat. Dátum szerint, helyszín szerint, valamint különböző eseménytípusok szerint. Visszatérve a kérdésed elejére, nyilván az Európai Unió minden évben kiadja ezt az Euróbarométer statisztikáját, vagy ha nem is minden évben, de azért elég sűrűn, hogy lássák, nyomon tudják követni a változást. Ez nem éppen a legjobb statisztikát szokta Magyarországra mutatni, viszont az tényleg kétségtelen, hogy próbálkozunk, hiszen ez is látszik, hogy akár a környező országokat nézve, akár pedig Európa szinten a mi rendezvény számunk, illetve a választható események azok magasan kiugranak.
Most itt van egy, felmentem nagyon serényen az oldalra, és itt ilyen divíziókra vagy szekciókra van bontva vannak bontva a mozgástípusok, közösségi, iskolai, egyetemi, munkahelyi, sportegyesületi, fitnessklub vagy gyógyfürdő. Ezeket most itt hogyan lehet értelmezni, vagy miért volt fontos, hogy ezeket a mozgás formákat vagy típusokat, mert ez nem is mozgástípus, ez inkább ilyen maga a közösségi formája van itt meghatározva. Szóval, hogy ezeket miért bontottátok így külön?
Hát próbáltuk úgy lebontani, hogy mindenki megtalálja magának kedvezőt, valamint, hogy mindenki tudjon csatlakozni, hogy akár például a munkahelyek is létrehozhatnak külön eseményeket, vagy éppen ugye a fitness termek, a gyógyfürdők is becsatlakoztak, szerencsére már pár évvel ezelőtt, és szoros velük az együttműködés, ők is csinálnak különböző olyan eseményeket, mozgásformákat, amik vízben üszhetőek, gondolok itt például az aqua fitness-re elsősorban, valamint nyilván fontos az, hogy az iskolások és az egyetemistáknak a hétköznapjaiban is ott maradjon a mozgás. Ezért van az, hogy az iskolai egyetemi kategória létrejött, hiszen tudjuk, hogy mindennapos testnevelés, de mégis azért szükséges egyfajta plusz, nem azt mondom, hogy motiváció, de közösségkovácsoló ereje is van az, hogyha a tanórán kívül is még találkozunk, illetve együtt mozgunk, együtt sportolunk.
Fölmentem a munkahelyi testmozgások szekcióra, és képzeld, a tök üres. Miért nem túl aktívak?
Előszokott az fordulni, hogy a munkahelyi kategóriában valahogy kicsit másképp értelmezik a leírást, és a közösségiben regisztrálnak. Ezért lehet, hogy például az most ott üres.
Mert hogy az eddig a nekem legalábbis most az a legizgalmasabb, mert a munkahelyi mozgás, az ugye ez egyre többen mondják, hogy óránként egy kicsit fel kell állni, át kell mozgatni magunkat, és hogy ezt hogyan lehet mondjuk közösségi szintre emelni. Tehát nyilvánvalóan minden helyre kell egy domináns vezető, aki azt mondja, hogy már úgy vezető, hogy aki ezt a közösséget meg tudja mozgatni. Hogy nagyon gyerekek, álljunk föl, egy kicsit mozgassuk át magunkat, mert különben ezt maguktól vajon csinálják az emberek?
A közeli példa az, hogy itt az irodában mi is azért próbálunk úgy lenni, hogy azért óránként, két óránként, ha nem is csak fölállunk, de mondjuk itt az irodaházban lépcsőzünk egyet, megyünk egy kört, sétálunk kicsit.
Ezt is szoktátok tényleg? Na jó, van srácok, akkor most 11 óra van, menjünk lépcsőzni egyet. Ez így életszerű?
Hát ha nem is éppen pontban 11-kor, de ha éppen egy pár perces üres járat van a munkában, vagy éppen érezzük már azt, hogy a derekunk vagy a lábunkat így elültük, akkor igen, fölállunk, kimegyünk, lépcsőzünk egyet, mi a negyedik emeleten vagyunk, úgyhogy pont ideális, mire lemegyünk a földszintre és följövünk, hogy addig jól átmozgatjuk magunkat.
Te egy ilyen sport, vagy igen, Szabadidő Sportszövetségnek, vagy egy egyáltalán sportszövetségnek az irodájában hányan használják a liftet őszintén?
Ez napfüggő, tehát van, amikor minden nap, van, amikor nem minden nap. Tehát éppen ez azért befolyásoló tényező, hogy mennyire vagyunk fáradtak, de igyekszünk minél többet lépcsőzni.
Beszéljünk akkor még egy kicsit erről a hétről. Szóval az elején kérdeztem, hogy vajon a 8 év alatt hogyan tudatosult az emberekben, hogy van ilyen közösségi sport megmozdulás. Ennyi idő alatt vajon hozzászokott-e az egyszeri felhasználó, vagy az egyszeri résztvevő, hogy ezt lehet csinálni, hogy ez tök jó?
Szerintem igen, és ez abban mérhető, hogy évről évre egyre több eseményt regisztrálnak be, akár a szervezők, vagy oktatók, és egyre többen is vesznek rajta részt. Tehát a legjobb példa arra, hogy ez is, hogyha szájhagyomány útján terjed, hogy egyik évben tegyük föl valakinek a barátnője, elment, aerobikozott egyet, vagy zumbázott itt az Európai Sport Hét keretén belül, akkor elmondja, hogy de jó volt, ez ingyenes volt, de hogyha tovább jár, akkor nyilván utána tagságot kell fizetni, ezt továbbadja, és akkor már csatlakoznak hozzá. És a jövő évi sport héten akkor már alapból többen lesznek, és ugyanígy szépen így hatványozódva a résztvevő szám. Akár az Európai Sport Hét után, vagy az Európai Sport Héten is jelen van.
A közösségi sportesemények, azok nyilvánvalóan a közösségi média elterjedésével talán egyre több tömeget mozgatnak meg. Persze ez egy pozitív hozadéka, mert ugye hát mindenki föltölti az Instára meg a Facebookra, hogy hol jártak és hogy lefutották azt a bizonyos távot, amit lefutottak. Hogyha nem lenne, kivennénk a képletből a közösségi médiát, most csak egy gondolatkísérlet, akkor szerinted hogyan lehetne jól megszorítani az embereket a mozgással?
Hát mindenféleképpen valami olyan motivációt keresnék, ami nem csak anyagi vonzatú, hanem demonstrálni azt, hogy mi vár mondjuk rájuk, hogyha ellustulnak, nem éppen annyit mozognak, amennyit kellene, vagy amennyi ideális. Ezt szerintem az orvostudománnyal karöltve jól lehetne prezentálni.
Emlékszel arra a kampányra, hogy nincs de, rajtad is múlik?
Ez így van, tehát hogyha...
Ez jó néhány éve volt, de emlékszel rá?
Igen.
Na, szóval ez volt a szlogen, és az egészség megőrzés, meg a megelőzés, illetve a betegség megelőzése volt a fókusz, és ugye ott a kifogásokra helyezték a hangsúlyt. Tehát az, hogy ha hazamegyek este, akkor már fáradt vagyok reggel, meg későn kelek és rohanok, vagy nem tudok fölkelni, mert fáradt vagyok és rohanok. Szóval jönnek ezek a kifogások. Ma, 2023-ban mi a leggyakoribb kifogás, amikor a sportról van szó?
Hát ugyanígy az idő és a fáradtság, viszont erre szoktuk azt mi mondani, hogy aki akár tömegközlekedéssel jár a munkahelyére, akkor az, ha akár csak egy megállóval előbb leszáll a buszról, és lesétálja azt a távot, már az is fejlődés. Tehát az is egy olyan plusz munkát tesz bele a hétköznapjába, ami megdolgoztatja valamennyire a szervezetét, a testét, és utána rá fog kapni ezt akár saját példából is mondom, hogy ha már egyet sétálok, akkor utána már kettőt, nyilván az idővel összefügg, de akkor már esetleg lekocogom, és akkor már egy olyan haladást érünk el, hogy a nulláról akár hetek, hónapok után felépítünk egy olyat, hogy sétálunk a munkahelyünkre.
Péter, beszélj még egy picit a szokásokról, ezt jó, hogy behoztad. Hogyan lehet valamit szokássá tenni? Hány napnak kell eltennie ahhoz, hogy valami már hiányozzon, hogyha kimarad?
Én még erről nagyon-nagyon régen olvastam, hogy 2 hét.
Nem a 21 kettő. Nap? Én valami 21 napról hallottam valamikor, valahol, de lehet, hogy mással kapcsolatban.
Hetek. Az a lényege, hogy most vagy 2 hét, vagy 3 hét, ahogy te mondtad, de hogyha így szépen lassan beivódik a hétköznapokba, akkor az már rutinszerű lesz, és pont ahogyan megfogalmaztad, hiányozni fog utána, ha már nem úgy csináljuk.
Még egy tanácsra szerintem még adjunk egy ha még lehet tanácsot kérni, talán ebben is tudsz, vannak mindenféle ilyen izotóniás italok, vagy ilyen fehérjék, ezeket szoktátok javasolni? Tehát az ilyen szabadidősportokhoz kell-e? Mert én nekem az a gyanúm, hogy ezt nagyon sokan nem használják megfelelően, csak megveszik, mert tök jó a reklám, de hogy ott nem biztos, hogy minden le van írva ezekkel. Szóval, ha szabadidősportot végzünk, akkor érdemes-e minden esetben pótolni azokat az ásványi anyagokat, amikre ezek a készítmények jók?
Én azt mondom, hogy igen, én ezeknek a hívei vagyok, viszont mindenféleképpen úgy, hogyha egyeztetve van, vagy dietetikussal, vagy személyedzővel, vagy táplálkozási tanácsadóval, hiszen ő meg fogja tudni mondani azt, hogy melyikből milyen mennyiség, és mikor. Nyilván, hogyha valaki maratonokat fut, vagy hosszú távon biciklizik, vagy fut, ő már ráértett arra, hogy a pont az izotóniás italokban lévő ásványok pótlása, valamint a sópótlása az izzadás után az mennyire fontos.
Na jó van, hát akkor szeptember 23 és 30 között Európai Sporthét. Erről beszélgettünk Juhász Péterrel, a Magyar Szabadidősport Szövetség projektfelelősével. Köszi Péter, hogy újra itt voltál velünk.
Köszönöm, sziasztok!
Hello, hello!